Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány jövőre is folytatja a szakképzésben oktatók béremelését. Januártól 21,2% lesz az emelés mértéke, közölte a kormány a Facebook oldalán. A közzétett videóból kiderül, ez az emelés 24 ezer szakképzésben oktatót érint. Hozzátették, így a bérük 2025-ben legalább 705 ezer, de jellemzően 800-950 ezer forint lesz. Kitértek arra, hogy a szakképzésben tanuló diákokat is támogatják több tízezer forintos ösztöndíjjal, akár 160 ezer forintos munkabérrel a duális képzésben, vagy akár 150-300 ezer forintos pályakezdési juttatással a szakmai vizsga után. Az Európai Unió tanácsának magyar elnöksége újabb jelentős előrelépést tett az uniós bővítés érdekében, azzal, hogy a tagországok Brüsszelben ülésező európai ügyekért felelős miniszterei jóvá hagyták az uniós csatlakozási tárgyalások harmadik fejezet csoportjának megnyitásához szükséges Szerbiának címzett levelüket, közölte az elnökség az MTI-hez eljuttatott tájékoztatásában. A közlésből kiderül, hogy a döntés nyomán Ódor Bálint, Magyarország Európai Unió melletti állandó képviseletének vezetője az Európai Unió tanácsának nevében aláírta és megküldte a szerb uniós misszió vezetőnek a levelet, amelyben a tanács felkérte Szerbiát tárgyalási álláspontjának benyújtására az adózással foglalkozó 16. fejezet és a szociálpolitikai és foglalkoztatás területét érintő 19. fejezet kapcsán. Holtan találtak egy nőt tegnap este Újpesten, a rendőrség emberölés gyanúja miatt indított nyomozást, közölte a budapesti rendőrfőkapitánysága a police.hu oldalon. Azt írták, tegnap 19 óra körül Budapesten egy negyedik kerületi lakásban holtan találtak egy 52 éves nőt. Az ingatlanba a nő lánya nem tudott bemenni, ezért kért segítséget. A halálesettel kapcsolatban felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés büntet gyanúja miatt rendelte nyomozást. A nyomozók azonosították a feltételezett elkövetőt, aki ellen elfogató parancsot adtak ki. A férfit nagy erőkkel keresik. Szlovéniában fogtak el egy állatokat Magyarországon szaporító körözött osztrák nőt, akinek tartózkodási helyét a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda derítette fel. A szervezet a police.hu oldalon felidézte, a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság számolt be arról korábban, hogy novemberben az állatvédők méltatlan és veszélyes körülmények közül mentettek állatokat a helyi kormányhivatal felkérésére. A hatóságok és civil állatvédő szervezetek összefogásának köszönhetően november 13-án rengeteg kutyát és egyéb állatot szabadítottak ki több vas, valamint egy Győr-Moson-Sopron-Vár megyei ingatlanról, ahol nem voltak számukra megfelelőek az elhelyezési körülmények. Az állatokat a rendőrök lefoglalták, az állatvédők pedig elszállították biztonságos helyre, ahol gondoskodnak megfelelő tartásukról, tették hozzá. Több mint 9 tonna tartós élelmiszert gyűjtöttek a rászorulóknak a fővárosi rendőrök, közölte a police.hu. A budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai által felajánlott adomány tartós alapélelmiszerek mellett bébi ételt, csokoládét, szaloncukrot, mogyorókrémet és egyéb finomságokat tartalmazott. Az adományt teherautókkal szállították a Magyar Élelmiszerbank Egyesülethez, ahonnan gyermekotthonokba, idős gondozásban élőkhöz, nagycsaládosokhoz és fogyatékos élőkhöz kerül majd. A BRFK idei adománygyűjtésén a képzeletbeli dobogó legfelső fokára a 7. kerületi rendőrkapitányság került, a második legtöbb adományt a 15. kerületi rendőrkapitányság gyűjtötte, míg a harmadik helyen a közlekedés rendészeti főosztály végzett. A kormányhivatalok munkatársai a karácsonyi vásárokban is vizsgálják a fogyasztói jogok érvényesülését, mondta Eitmann Norbert, a Nemzetgazdasági Minisztérium fogyasztóvédelmi szóvivője a fővárosi Vörösmarty-téri karácsonyi vásáron újságíróknak. Emlékeztetett, a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatalok egész évben vizsgálják a kereskedelmi egységeket, hogy a fogyasztói jogokat érvényesítsék és a karácsonyi vásárokban is ott vannak. Elmondta, a szakemberek vizsgálják többek között az árak feltüntetését, a számlaadási kötelezettség teljesítését, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, a mérőeszközök hitelességét és magát a mérést is. Mint mondta, a leggyakoribb hiba az, hogy nem megfelelően tüntetik fel a kereskedők az árakat. Végül a várható időjárásról. Reggelre több helyen pára, köd, alacsony szintű réteg felhőzet teheti szürkévé, borongósá az időt, ami néhol csak lassan oszlik fel, máshol túlnyomóan fátyol felhős idő, többfelé szűrt napsütés várható, csapadék nem valószínű. Kora délután 5-11 fok között alakul a hőmérséklet, híreinket hallották.
Conocerte sin poderme enamorar por no tenerte y yo esperando por llegar a verte. De repente llegas tú tan suavemente y de un sueño me despierto plácidamente. Algo me va a suceder, yo me siento enloquecer.
Voy cayendo en ti, te voy queriendo. hagyományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai adásban elsőként a Mezőzombori Kisvasút Múzeumot látogatjuk meg, majd megismerjük egy kicsit a vikingeket, és végül a műsort Bozók Ferenc atya egyik eszéjével zárjuk. És most részletesen mesebeli tájok, valósághű helyek és növényzet, kézzel festett figurák, precíz részletek találkoznak a Mezőzombori miniatúr interaktív vasútmodell kiállítás impozáns terepasztalán és a tárlókban megjelenített életképeken. A terepasztal interaktív, és ez teljesen új perspektívába helyezi a kiállítást, így a vasútmodellezés fogalmát is. A következő percekben tartsanak velünk Mezőzomborra a Rákóczi út 25 szám alá. Tárlatvezetőnk Simkó Krisztián, a múzeum alapítója.
Elsőként én gyerekkorban találkoztam magával a vasútmodellel. Még kiskoromban egy karácsonyra kaptam egy kis szettet, amit apukámmal összeraktunk. Ez egy körpálya volt, és ezen szaladgált körbe a kis mozdony a karácsonyfa alatt. Az első találkozásom tehát ez volt, de egyébként, amikor elindult bennem a vasútmodell iránti szeretet, vagy ennek egyáltalán a feltérképezés, az körülbelül 16 évvel ezelőtt volt. Egy nagyon érdekes dolog történt, szintén édesapámnak köszönhetem ezt a pillanatot. Ő üzletkötő volt, illetve régiséget gyűjtött. És egyszer hazahozott egy bőröndöt, ami le volt zárva. Nem tudtuk, hogy mi van benne, és ezt közösen fölnyitottuk, és ebbe voltak különböző vasúti szerelvények, kocsik, sinek, váltók, ehhez köthető dolgok.
Jó régiek?
Jó régiek voltak, így van, de ettől függetlenül, hogy régiek voltak, és talán valamelyik ütött kopott is, de az egyik kocsi nekem annyira megtetszett, a formája, a színe, és ez indított el azon a pályán, ami tulajdonképpen ide nőtte ki magát, hogy egy kiállítás készült most már belőle.
Egyébként Mezőzomboron van vasútállomás?
Van vasútállomás, sokszor érkeznek hozzánk vasúttal is, és nincs is messze tőlünk, körülbelül 900 méterre van vasútállomás.
Mutassuk be, hogy mi az, amit itt láthatunk, és hol kezdődik egy tárlatvezetés?
Kezdhetjük itt a fő attrakciónál, tehát ez a terepasztal összesen 18 méter hosszú és 3 méter mély. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy fantázia terepasztal, ez azért teszem hozzá mindig, mert rengeteg alagút van benne, hidak, ami a magyar vasútra nem jellemző, de nagyon szerettünk volna valami magyar témát adni a terepasztalnak, és a téma az Kelet-Magyarország lett. Itt, ahol most állunk, velünk szembe a gödöllői vasúti pályaudvart lát. A környezete is úgy lett kialakítva, ahogy ez Gödöllőn található, a színe zajvédőfal, az autós felüljáró, itt ez a két épület, ez a kis erdős rész is, ez mind Gödöllő vasútállomásához tartozik. A többi, ami már körülötte van, az már a fantázia része.
Bocsánat, de Gödöllőn van egy régi épület is, és ez, ami itt van, ez az új.
Így van, nagyon jó meglátás. A királyi váró, az, ami még Gödöllőn megtalálható, nagyon szerettük volna föltenni a terepasztalra, de egyszerűen már nem fér. Ide. Úgyhogy ez a szépség hibája ennek a gödöllői pályaudvarnak.
Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi hiányzik, de nekem igazából nem hiányzik, mert pótolják más épületek, még olyanok is, amelyek mondjuk félkészek.
Így van, itt láthatunk egy építkezést, illetve egy olyan városrészt, ahol az építkezés folyamatban van. Különböző fázisokban van, amelyiknél a falak állnak, van, ahol már a tetőt készítik, és van, ahol már akár kész épületeket is láthatunk.
Menjünk tovább, akkor Gödöllőtől indulva, hova érkezünk?
Ott fent láthatunk egy kis állomást, az a korabeli aszúdi pályaudvar, az 1900-as évek elején nézett így ki ez a pályaudvar.
Ott is új van most már.
Ott is új van most már, így van, de mi szerettünk volna egy ilyen régi, magyar, autentikus állomásépületet ábrázolni, úgyhogy erre esett a választás. Egyébként egyetlen egy fekete-fehér fotó maradt erről, és a képzőművész kollégám ebből az egyetlen egy fekete-fehér fotóból alkotta meg ezt az állomást. És mellette található egy templom, majd erre lehet, hogy inkább később térnék ki, mert ez egy picit komplexebb lesz, és hogyha tovább megyünk, akkor láthatjuk a Mátrában lévő Kozmári kilátót. Lassan elérkezünk a terepasztal közepéhez, itt van egy ipari park,
ez a napelemekkel.
Napelemekkel, így van. Itt a Borsodkem, mert próbáltuk abból egy pici részletet ide elhozni, nagyon sokat fotóztunk, sok kép készült a Borsodkemről, és abból egy pici részlet az, ami ide került. Ha tovább megyünk, akkor elérkezünk a Miskolc-Tiszai pályaudvarhoz, illetve itt látható az Avasi kilátó, ez még a felújítás előtti állapot. És hát a legvége a terepasztalnak, az pedig Tokaj hegyalja, ott a szőlős dombokat látjuk, a Tokaj hegyaljára jellemző két ikonikus épülettel. És talán ehhez fűzném hozzá akkor a templomot is, ugyanis én személy szerint nagyon szerettem volna, hogyha a kereszténység is helyet kap ezen a terepasztalon. És három olyan helyszín lett kialakítva, ami a kereszténységet próbálja bemutatni. Az egyik nyilván a templom, és hát nyilván ez a hármas szám sem véletlen, a Szent Háromságra utalva. A templom az az atyát testesíti meg, itt a terepasztalon, a fiút az áldó Krisztus szobor, ami
Tarcalon.
A Tarcalon, így van, illetve szintén Tarcalon található Szent Teréz kápolna, ez pedig a Szentléleket próbálja meg így elénytárni. Nagyon érdekes dolog fűződik a templomhoz, amit az építés során nyilván nem tudtunk, hogy ez így fog alakulni, de hogy nagyon sokan, akik eljönnek hozzánk az ország bármely részéről, nagyon sokan ráismernek a saját templomukra.
Pont ezt akartam mondani, én azt hittem, hogy ez a budafoki Szent Lipót templom.
Ezt még nem hallottam, de már nagyon sokat hallottam, hogy Debrecenben, a mi templomunk, meg Egerben, meg nagyon-nagyon sok helyről. Ez azért van, mert ez egy tipikus barokk katolikus templom. Nagyon sok ilyen forma van, nagyon sok ilyen épület van az országban, és nagyon sokan a magukénak tekintik, és most lehet is hallani, hogy harangozik, ugyanis ez időközönként harangozik ez a templom.
És ez a kis romos épület, amit már a gaz is felvert itt előttünk, hol áldogál?
Ezt az épületet az Abujszántó melletti Cekeházán lévő Patai kastélyról mintáztuk. Nem pontosan ugyanúgy néz ki, de az ihletet az adta. Ez egy nagyon romos, lerobbant állapotban lévő épület, ez maga 400 munkaórát foglal magába.
És miből vannak ezek a házak? Ugye a házak, meg a gyárok, meg hát minden, ami itt fölépült.
Vannak olyan épületek, amiket meg lehet venni vasútmodellező boltba, ezeket nyilván össze kell rakni, van, amelyeket át is kell festeni, itt láthatunk ezekből néhányat, illetve az egyedi épületek, az állomási épületek, azokat pedig mi készítjük egyedi tervezéssel, egyszerű műanyaglapokból.
Egyszerű vagy nem egyszerű? Ha 400 munkaóra egy ilyen kis épület, akkor mégsem olyan egyszerű.
Hát igen, ezt a terepasztalt 12-en építettük összesen, 2 év alatt készült el, és a teljes munkaidő az 13.000 óra volt. Szoktam sokszor mondani, hogy a terepasztalt többbe került, mint az épület, amiben vagyunk.
És csak a kisvasutakat szereti, vagy szeretik, vagy a nagyokat is?
Nagyon szeretjük a nagyvasutat is, nyilván, főleg amióta foglalkozunk a kisvasúttal, azóta aztán még jobban. Sokszor fényképezzük a nagyvasúton a közlekedő szerelvényeket, és sokszor próbáljuk meg úgy összeállítani itt a terepasztalon lévő szerelvényeket is, amit fényképeztünk a valóságba. A megnyitásunk óta több olyan szerelvény került már fel a terepasztalra, amit ilyen fotók alapján állítottunk össze, és úgy került fel.
Kis emberek, emberkék is vannak, ezáltal is élethűbb lesz ez az egész látkép, amit látunk, meg autók, még a lámpájuk is világít, a házakban föl lekapcsolódik a villany, mintha élnének bennük.
Igen, a figurákat, azokat mi festettük ki, közel 1000 figura került kifestésre, általában 5 szín kell egy figurára, először lefestjük egy ilyen bőrszínnel, kap egy alsó-felső ruházatot, cipő, haj, és tulajdonképpen ez az 5 alapszín. Ha már kell még egy nyakkendőt festenünk rá, vagy bármi mást, az már lehet, hogy egy 6. szín lesz.
De hát ezek csak 1 centis emberkék.
Nincs 2 centinél magasabb emberkénk, még hogyha föltart valamit a kezében, akkor sem. Ez egy nagyon sziszifuszi munka. Elsőként, amikor belekezdtünk, még mikroszkópot használtunk, később már nagyítót, és néhány hét múlva pedig már szabad szemmel festettük. Annyira hozzá lehet ehhez szokni, hogy az embernek nincs szükség ilyen kiegészítőkre.
És egyébként titok, hogy a szakmája kötődik-e a vasúthoz?
Senki, aki dolgozott, senkinek nem volt kötődése a vasúthoz, nekem sem. Ez egyébként okozott is problémát, mert például a vasúti jelzőket nem tudtuk, hogy hová kell tenni, és milyen színképet kelljen, hogy mutasson. Úgyhogy ehhez egy mozdonyvezetőt hívtunk segítségül, és az ő segítségével kerültek be a jelzők.
És a vonatok, beszéljünk akkor a vonatokról, a mozdonyokról, vagonokról, tehervagonokról, ezek bolti darabok?
Igen, a vasúti mozdonyokat, kocsikat, azokat meg lehet vásárolni. A legfőbb gyártó Németország, tehát a legtöbb ilyen mozdonykocsit Németországból szereztünk be, de van egyébként közt olyan is, amit mondjuk Franciaországból, vagy mondjuk Amerikából kellett megvásárolnunk.
Amerikából, de hát van, amelyiken ott van még, hogy MÁV start.
Igen, vannak olyan német gyártók, akik gyártanak magyar vasúthoz köthető kocsikat, mozdonyokat, úgyhogy ezek pont azok.
Vannak neveik, vagy beteneveik a mozdonyoknak. Itt látszik többféle is. Az, amit éppen szerelnek, az egy Szergely?
Az egy Szili.
Ez egy Szili, de hát a Szili az nem...
Amíg hátul
mozdony?
Van a kék, arra gondolunk?
Nem a kékre, a pirosra.
Jó, ez egy nohab.
Akkor mögötte van a Szili.
Igen, ezt ki is tudjuk innen mozgatni.
Elindult a nohab, ennek akkor ez volt a neve.
Igen, ez a nohab.
Akkor mögötte az a kis csőrös, az mi?
Az egy tipikus magyar tolató mozdony, M43-as, most ennek hirtelen nekem sugrik be a beceneve, de itt tipikusan olyan mozdonyok, kocsik vannak, amik a magyar vasúton találhatók.
Például csörgő, melyik a csörgő?
Itt a két csörgőnk, Aha. Itt állnak a tiszai pályaudvaron.
Szergely van-e?
Szergely van. Jelen pillanatban most nincs feltéve a terepasztalra, de egy Szergelyünk van, igen.
Itt van egy szerelőcsarnok. Melyikről mintázták?
Miskolcon a Tiszai pályaudvar mellett található egy járműjavító, és nem feltétlenül arra hasonlít, de szerettünk volna mi is egy járműjavítót betenni a terepasztalra, és hát nyilván a Tiszai pályaudvar mellé tettük be, ugyanúgy, ahogy a valóságban.
És miért bőg a tehén?
Mert ott van egy tehenészetünk, és annak a tehenei bőgnek.
12-en álltak össze, hogy összehozzák, megépítsék ezt a terepasztalt. Miért?
Mindig azt szoktam mondani, hogy ez annyira komplex ez az építés, mint hogyha valaki most egy új házat szeretne megépíteni. Tehát kell hozzá egy tervező, kömüves, ács, villanyszerelő, bádogó, stb. Sorolhatnám, és hogy ezek a szakmák összeállnak, akkor létrejön belőle nyilván egy csodálatos épület. A terepasztal tulajdonképpen ugyanígy épül fel. Kellett hozzá...
Közben sötét lett, a hallgatók nem látják, de tompultak a fények, ki lett világítva az avasi kilátó, az üzemek, a pályaudvarok, felkapcsolódtak a lámpák.
Igen, ilyenkor nagyjából 1000 LED világít egyszerre. A terepasztal úgy lett kialakítva, hogy körülbelül 10 perc nappali fénybe legyen megvilágítva, és 7 perc éjszaka. A kettő között van 1 perc átmenet, tehát próbáltuk a sötétedést és a reggeli világosodást is, vagy a pirkadatot is egy picit lemodellezni, és ezt láthatjuk most.
Akkor ott hagytuk abba, hogy kell egy bádogos, egy tetőfedő, kömüves.
Így van, itt a terepasztalhoz is kellett olyan, aki a makettozáshoz ért, tehát aki el tud készíteni egyszerűen fényképek alapján egy-egy épületet. Volt olyan kollega, aki csak a fákat készítette, volt olyan kollega, aki csak az elektronikához értett, és ő például a ledeket, a világítást kötötte be, vagy amiről az előbb is beszéltünk, hogy az épületekbe föl lekapcsolgatnak a lámpák, el is egy külön elektronika kell, amit föl kell programozni, erre a programot meg kell írni. Van egy kollega, aki ennek a szakértője. És ezek a tudományok kellettek, hogy összeálljanak ahhoz, hogy ez így létre tudjon jönni.
Hagyjuk el most akkor ezt a terepasztalt, mert van itt még más látnivaló. Minden esetre a gombok rendeltetését azért mondjuk el, mert időnként, vagyis hát kb. Másfél méterenként gombok világítanak arra ingerelve, hogy meg is nyomjuk őket.
Így van, a kiállítás interaktív, több mint 50 ilyen gomb van a teljes kiállítás területén, és mindegyik gomb megnyomásával valami történik, tehát egy picit bele tudunk nyúlni a kis mini világnak az életébe. Szándékosan nincs kiírva, hogy melyik gomb mit csinál, azért, hogy a felfedezés örömét így meghagyjuk.
Megnyomhatok egyet?
Hogy nem.
Ebből a kettőből választhatok?
Akár azt is, igen. Nyugodtan.
Nem lesz baj?
Nem lesz baj. Baj az nem lesz.
Akkor a felsőt nyomom, és mi történik? Vagy minek kéne történnie, ha...
Most ezt kevésbé látjuk, mert sötét van, de egyébként az előttünk lévő kis tavacskán elindult egy csónak.
Látom.
Annak a mozgását tudtuk elindítani ezzel a gombbal. Ha még egyszer megnyomom a gombot, akkor megáll a kis csónak, és egy újabb gombnyomással újra elindul.
Szó szerint mondhatjuk, hogy olyan, mintha élne.
Abszolút, abszolút, igen, próbáltunk is erre törekedni, hogyha ezt nézzük, akkor egy picit úgy a saját világunkat lássuk így magasabbról.
És mi a jó a kis vasútban? Van a nagyvasútnak, a nagyvasútaknak, mozdonyoknak egy külön rajongó tábora, a kicsiknek is van?
Van, abszolút, igen. Nagyon sok látogatóval találkozunk, akik valamilyen úton, módon foglalkoznak a vasútmodellezéssel. Van, aki egyszerűen csak gyűjti ezeket, van, aki már el is kezdett akár egy kisebb terepasztalt otthon megépíteni. Nem gondoltuk, hogy ennyi ember foglalkozik Magyarországon is vele, mert ennek Németországban van egyébként a nagy hazája, de nagyon örülünk neki, hogy sokan foglalkoznak itt az országban is ezzel.
Hát megyünk egy másik helyiségbe?
Igen, átjövünk egy másik helyiségbe. Itt 6 darab úgynevezett dioráma van kiállítva. A diorámáról azt kell tudni, hogy ezek általában kisebb méretű, kiállított dolgok.
Mint egy akvárium mondjuk, csak nem hal van benne, hanem egy gyár, egy-egy életkép.
Így van, egy-egy életkép, pontosan. Na most itt is gombok találhatók, hogyha ezeket a gombokat megnyomjuk, akkor ezeknél a diorámáknál is valami történik. Vagy fényeket tudunk fölkapcsolni, vagy itt is mozgásokat tudunk elindítani. Igazából ezzel vezetjük talán úgy jobban be az ide látogatókat magába, ebbe a mini világba. Tehát először ezzel találkoznak, ezekkel a diorámákkal, utána a terepasztallal.
Nem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy ne ott kezdjük, hiszen messziről is nagyon látványos. Ezek az épületek ebben a 6 diorámában valós épületek?
Ezek már a fantázia szüleményei, ezek nem valós épületek.
De van egy harangöntő üzem?
Így van, ez egy harangöntő üzem. A joystickkal tudjuk mozgatni a harangot le föl, illetve a másik két gombbal a világítást tudtam felkapcsolni.
És természetesen vonatra pakolják a harangokat, és átmegyünk a következő terembe. Kitalálom. Ez a citadella.
Így van, ez a citadella. A citadellának körülbelül a kétharmada. Ugyanis a helység már nem adta ki, hogy így fogalmazok, hogy megépítsük a teljes citadellát, úgyhogy körülbelül a kétharmada látható. Itt is van jó néhány interaktív gomb, ezekkel fényeket tudunk felkapcsolni, tehát különböző megvilágításba tudjuk a citadellát helyezni. Itt van még egy,
igen?
Itt van még egy téli jelenet. Ennek az az érdekessége, hogy ez nem a kiállítás nyitásakor került ide, hanem ez valamikor menet közben körülbelül egy fél éve. Itt is vannak különböző interaktív gombok, illetve hát ezt már lassan nem is kell mondanom, mert mindenhol vannak interaktív gombok, és hát itt is különböző fényeket, illetve itt is például a malomkereket, a vízmalomnak a kerekét tudjuk bekapcsolni.
Sőt, a cseppkő barlangba is belátunk a hegy gyomrába, ahol éppen barlangászok tartózkodnak. Honnan jöttek ezek az ötletek, hogy miben mi legyen?
Ez mindig közösen jön össze, tehát mindig abból indul ki az ötletelés, hogy itt van ez a üres hely, ide valamit kellene tennünk, hogy kitöltsük ezt a teret is. És mindig azon gondolkozunk, hogy mi az, ami még nincs. Téli jelenetünk nem volt, úgyhogy szerettünk volna egy téli jelenetet, de ha már tél, akkor hegyek, ha már hegy, akkor pedig legyen benne barlang is. És itt az utolsó helység, ez szintén egy vár, ez sem egy valós vár, ezt is a fantázia szülte, ez körülbelül három részbe épült fel, először amikor az első része megépült, akkor lényegében csak a várnak az épület, illetve alatta néhány kis domborzat volt kialakítva, aztán egy későbbi munkával ezt még följebb emeltük, még több hegyet építettünk alá, és akkor jött egy harmadik ütem ennek, ahol még feljebb emeltük a várat, és még építettünk alá autós parkolót, egy szép kis szerpentint, ahol föl tudnak sétálni a látogatók, a apró kis látogatók.
És ne higgyük, hogy ezek az emberek, ezek az emberkék olyan egy kaptafára készültek, mindegyik más és más. Más a ruhája, az egyik fényképezik, a másik áthajol a korláton, a harmadik éppen caplat fölfelé a vár kapuja irányába.
Igen, ezekből a figurákból nagyon sokféle formát meg lehet vásárolni. Amikor megvásároljuk, ezek mindegyik fehér színűek, és hogy korábban említettem, és ezeket úgy festjük ki. Igen, arra nagyon ügyelünk, hogy kétféle, vagy két ugyanaz az öltözetű figura ne legyen. Erre még különösen hangsúlyt fektetünk, hogy még ha ezer figurát festünk is ki, akkor se forduljon elő az, hogy kettő ugyanúgy néz ki. Van még egy vezérlőhelység, azt meg tudom mutatni, az egy nagyon látványos dolog. Itt van amit vezérlő.
Ja, a boszorkány konyha. Jó napot kívánok. Itt látunk mindent.
Igen, ez a vezérlőhelység. Előttünk 15 monitor van, és ezen követjük nyomon a vasúti mozgást, illetve itt szerkeztünk még különböző videókat, amit a promóciunk során felhasználunk, de a 15 monitor az csak arra szolgál, hogy a jelenlegi terepasztalt ezzel vezérelni tudjuk.
Ez olyan, mint az igazi?
Így van, nagyon hasonlít az igazira. Ezt visszakaptuk nagyon sokszor mozdonyvezetőktől, vagy éppen a vasúton dolgozóktól, hogy nagyon-nagyon hasonlít a magyar vasúton használt vezérlőegységekre. Nyilván ez fontos is, hogy kapjunk visszajelzést a vonatoknak a mozgásáról, ugyanúgy, ahogy a nagyvasúton is. Úgyhogy itt néhány monitoron csak, mondjuk itt ezt a három monitort, hogyha megnézzük, az alsó három monitor, ezen csak a teljes pályarajz látható.
És azokon a mutatókon mit mutat? Hány kilométert tettek meg eddig a kisvasútra?
Így van, a mozdonyoknak ki van rakva a kilométerórái, tehát a rendszer számolja azt, hogy mennyi távolságot tett már meg egy-egy mozdony, és azt kell mindegyik mozdonyunkról, most már mondhatom azt, hogy mindegyik mozdonyunkról tudni, hogy már mindegyik több mint 100 kilométert ment. Tehát innen Egerbe, vagy innen Debrecenbe egyesével már mindegyik mozdonyunk eljutott volna.
És egy ilyen kis asztalon.
És egy ilyen.
Ami azt jelenti, hogy nem egy kört tett már meg.
Így
vagy
van.
Körbe megy?
Körbe megy. Azt kell erről tudni, hogy a terepasztal alatt alakítottunk ki három tárolót. Ezekben a tárolókban vannak felsorakoztatva a szerelvények, és a reggel, amikor elindítjuk a menetrendet, akkor ebből a tárolókból jönnek fel ezek a szerelvények, a látható részre, futnak egy-két kört, és akkor szépen visszaállnak a helyükre. Aztán őt fölváltja majd egy másik szerelvény, aztán ő is majd néhány kört, és így tovább, és így tovább. Ennek a módszernek az a jelentősége, hogy egyrészt egy változatos vasúti kínálatot tudunk így bemutatni, tehát nem mindig ugyanaz a szerelvény közlekedik. A másik fontos szempont pedig az, hogy kímélni tudjuk a mozdonyokat, mert ezeknek a mozdonyoknak reggeltől estig folyamatosan menniük kellene, annyira fölmelegedne benne az pici kis motor, hogy valószínűleg ez néhány nap után tönkre menne. Így ezzel a megoldással nagyjából egy 8-10 percet fut egy szerelvény, és bent a tárolóban egy 20-30 percet pihen.
Úgy látom, hogy azért a rendelkezésükre álló teret kitöltik. Vannak-e még terveik?
Nagyon szeretnénk bővíteni a kiállítást. Az épületnek a hátsó része az még kihasználatlan. Ott van nagyjából egy ilyen 90 négyzetméteres alapterületünk. Oda szeretnénk egy Budapest témájú terepasztalt megépíteni. Ehhez már elkészült néhány épület, köztük például a Keleti pályaudvar épülete, a Hősök tere, a Szép Művészeti Múzeum, a Vajdahunyadvára, a Terrorháza és még néhány nagyvárosi épület, és azt szeretnénk, hogy ha ez megépülne, akkor ezt a két terepasztalt össze tudjuk majd kötni. Most ennek az az érdekessége, hogy a két helység között van öt fal, öt elválasztó fal, amit mi már előre átfúrtunk, egyelőre ezek ilyen műanyagajtókkal le vannak zárva, de ha megépül a másik terepasztal is, akkor a falakon át a Miskolc-Tiszai pályaudvarból Gödöllőn át a Keleti pályaudvarba tudna befutni a vonat. És természetesen onnan vissza. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy látványosság lenne, nagyon sokat hozzáadna a mostani kiállításhoz. Hát egyelőre nagyon lassú lépésekkel haladunk, de reméljük, hogy ez sikerrel fog végződni.
Az elmúlt percekben Simkó Krisztiánt, a Mezőzombori Kisvasút Múzeum tulajdonosát hallották. Jönki Viktória, a Károli Gáspár Református Egyetemen szerzett történész diplomát, majd elvégezte a Viking and Medieval Nordic Studies MA programot Izlandon és Norvégiában. Jelenleg az Ötvös Loránd Tudományegyetem történelemtudományi doktori iskolájának doktorjelöltje, és nem mellesleg a budafoki Magdolna udvar művészeti galéria és helytörténeti gyűjtemény muzeológusa. Ott találkoztam vele még egy villamos történeti kiállítás kapcsán, de hamarosan sort kerítettünk kedvenc érdeklődési körére is. Ha van történelmi párhuzam Magyarország és a skandináv államok között, akkor talán az, hogy ők is, meg mi is nagyjából egy időben voltunk Európa mumusai, mondhatom így.
Hát a kalandozásokról van szó, ugye? Igen. Hát valóban, ugye tengernyi szakirodalma van, és hát gyakorlatilag a filmművészetbe is elég erősen bekerült, még sorozat formájában is, ugye a vikingek, ha lehet ilyen gyűjtőnéven ugye hívni őket, sőt, miért is ne. Valóban engem nagyon érdekel ez a népvándorlás kor, és talán ami viszont még ennél is inkább az, azok a norvégok, akik megtelepedtek Izlandon. Ugye ez nem az a klasszikus felgyűjtjük Lindisfarnét és egyebek, hanem egyfajta megtelepedés, hiszen Izlandon ugyan azért éltek imittam ott, elsősorban Írországból oda vetődött szerzetesek, de gyakorlatilag egy teljesen új területet kellett bekódítani, úgymond, és ott az életet kialakítani. Erről szólnak ezek az izlandi szágák. Természetesen esik szó arról is, hogy néhány szágahős elmegy különböző királyok vagy jarlok szolgálatába szegődik, és milyen haditetteket hajt végre. Úgyhogy nyilván az ilyen történeteknek sem vagyunk híján, de ami engem igazán megragadott, az az, ahogy a mindennapi életet leírják ezek az izlandi szágák, hogyan is élhettek az ős gyakorlatilag a 9. századtól kezdve. Ugye azt kell tudni ezekről az izlandi családtörténetekről, ezekről a nemzetségi szágákról, hogy nagyjából a 14. századtól kezdték ezeket lejegyezni, de egy pár száz évvel korábbi eseményekről szólnak, úgyhogy nem feltétlenül tekinthetők ugye egy az egyben a napjaiknak, a saját napjaiknak a leírásáról, mégis egy olyan forráscsoport, amivel nagyon érdemes foglalkozni, hogyha egy kicsit közelebb akarunk kerülni a középkori mindennapokhoz. Felmerül az, hogy ebben mennyi a fikció és mennyi a tényszerűség. Ez egy roppant érdekes és nagyon-nagyon-nagyon sok vitát kiváltó tudományterület, amivel hát azt kell, hogy mondjam, hogy most már több mint egy évszázada foglalkoznak tudósok. Nem egyszerű kérdés ez, mert vannak olyan szereplők a szágákban, akik valóban éltek, és vannak olyanok, akik fiktív szereplők, akiket valószínűleg különböző drámai fordulatok elérése érdekében írtak bele ezek a szerzők. Nem könnyű ezekkel a forrásokkal foglalkozni.
kommentálta, vagy kifejtette véleményét a vikingekkel foglalkozó egyik történelmi csatorna dokumentumfilmjeivel kapcsolatban. Én azt hittem, hogy jól le fogja húzni őket, de nem.
A filmsorozatot azért nem tudom lehúzni, mert most elárulok egy nagy titkot, sosem láttam. Csak részleteit. Úgyhogy mindig keresem az életemben azt a nem is tudom hány hetet, amikor a, hát én, nekem fogalmam sincs megmondva, szintén olyan szinten nem vagyok tájékozott, hogy hányadik részénél vagy szezonjánál tart ez a sorozat. Én elsősorban a történelmi ismeretterjesztő dokumentumfilmeket szoktam nézni, volt, amiről írtam már kritikát is. Azokat azért szeretem és azért tartom jónak, mert itt nagyon sok neves szakember megszólítanak, olyanokat is, akiket én is ugye nemzetközi tanulmányaimnak köszönhetően akár személyesen ismerek, és ezek általában elég igényesen elkészített dokumentumfilmek, amiket én láttam eddig legalábbis. És amit nagyon szeretek, az az, hogy ezek közül nagyon sok régészeti témájú, bemutatják a különböző rendkívül modern régészeti technikákat, amikhez például ugye Norvégiában nagyon sokszor folyamodnak, gondolok itt a lidár technikára, vagy földradarra, és ezáltal, hogy milyen új leletek kerülnek elő, van új még a föld alatt, pedig hát a híres három hajós leletet is, ugye, amelyet Oszlóban meg lehet tekinteni. Az elsőt azok közül gyakorlatilag 150 éve találták meg, vagy még annál is előbb. Szóval azért látszik, hogy a régészete nagyon-nagyon régóta foglalkoznak a norvégok, és nagyon eredményesen is, de hogyha vannak ilyen új technológiák, akkor még további eredményeket lehet elérni, és ez számomra roppant izgalmas. Ilyenkor egy kicsit én is el tudom engedni a fantáziát, és élvezni ezeket a dokumentumfilm sorozatokat. Ami nekem feltűnt, és egy ilyen kritika, hogy általában a főszereplői ezeknek a sorozatoknak mindig sisak nélkül vannak, ami egy nagyon bárgyú hozzáállás, mert ha valakinek kellett sisak, az a harcba induló viking, és egy vezérnek meg aztán végképp muszáj, hogy védje a fejét. Úgyhogy ez már is egy olyan dolog, amivel nyilvánvalóan nem tudunk egyetérteni történészi szemmel. Ez ugye azért van, hogy a kedves tévénéző mi mindig tudja, hogy ja, ott van a főszereplő, akit figyelni kell, mert az ő tettei azok nyilvánvalóan nagyon-nagyon fontosak lesznek a cselekmény szempontjából. Biztos vagyok benne, hogy az ilyen, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy az ilyen sorozatok készítői igénybe veszik szakemberek tanácsait, akik leletek alapján ugye rekonstruálják ennek a korszaknak a ruházatát, akár a fegyvereket, védőfelszereléseket, egyebeket. Úgyhogy én bízom abban, hogy amit ott látunk, az elfogadható történelmileg. Mondom, azért nem szeretnék ebben állást foglalni, mert tényleg csak töredékesen tekintettem bele ezekbe a sorozatokba. Viszont ugye nagyon fontos azt is kihangsúlyozni, hogy egy nagyon feltörekvőben lévő műfaj, ez a történelmi újrajátszás, a historical reenactment, ugye, ahogy angol nyelven nevezzük, és ennek során hát szakemberek, illetve hát műkedvelő, de a szakirodalmat jól ismerő emberek igyekeznek magukat beleásni ezekbe a leletekbe, és elkészíteni olyan ruházatot, fegyverzetet, védőfelszerelést, ami lehetőleg egy pontos rekonstrukciója annak, amit találtak a sírokban mondjuk régészek, és ezáltal úgy, hogyha ők hordják, akkor ki is lehet próbálni az, hogy az az elképzelés, ahogy elképzelik, ez működhetette, mit kellene ezen változtatni, stb. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes tudományos megközelítés, ami feltörekvőben van.
Akkor a skandináv országokban is van egy olyan, nem nosztalgia, hanem egy olyan büszkeséggel töltött visszatekintés a vikingekre, mint nekünk mondjuk az ős magyarokra, a honfoglalókra.
Igen, ez ugye egy érdekes kérdés, mert akkor azt gondolnánk, hogy hát ők azt szerették, hogy oda mentek a keresztény templomokba, és akkor megöltek mindenkit, meg mi mindent csináltak. Igazság szerint, ezt megint csak ilyen izlandi szempontból nézném, az izlandiak büszkék arra, hogy ennyi irodalmi forrásuk megmaradt az ő múltjukról. Ki is adják ezeket különböző könyvsorozatokban, tehát lehet ezeket olvasni, modernizálva, ugye, tehát, hogy úgy értem ezt, hogy az izlandi nyelv azért elég eléggé hasonlatos ahhoz az új északi nyelvhez, amit mondjuk a középkorban használtak, de azért egy az egyben nem azt mondom, hogy nem fogja megérteni a modern olvasó, minden különösebb képzettség nélkül, de azért egyszerűsíteni ezeket lehet, és modernizálni arra az izlandi nyelvre, amit most használnak, mert azért bizonyos szavak használata azért megváltozott az évszázadok során. Megvan egy ilyen érdeklődés, igen, az izlandiakban is, a múlt iránt, a kultúra iránt, és azt gondolom, hogy ez Skandináviára általában igaz. Ugye ott ez az élő történelem nagyon megy a skanzenekben is, tehát hogy beöltöznek úgy a muzeológusok, és olyan életképeket mutatnak be, hogy gyakorlatilag a mindennapjaikat ott meg lehet szemlélni, hogyan készítettek mondjuk kovácsolt tárgyakat, vagy milyen házkörüli munkákat végeztek a nők például. Szóval ez is egy ilyen elég érdekes dolog, amivel én ott kint találkoztam, és nagyon örülök annak, hogy itt Magyarországon is kezd ez gyökeret verni. Szerintem ez egy nagyon jó út arra, hogy egy kicsit fölkeltse az érdeklődését az embereknek az ilyen kutatások iránt, mert ez az interaktív megjelenítése a történelemnek manapság, amikor a gyerekek úgy nőnek föl, hogy a mozgó kép az gyakorlatilag szinte minden percben oda kerül a szemük elé. Talán egy alternatívát nyújt arra, hogy figyeljenek a múzeumi munkára is. Elképzelhetőnek tartom, hogy egy tárlat manapság már talán kevésbé izgalmas egy gyereknek, tehát hogy ahol csak tárgyakat mutatnak be, meg egyebek. Szóval, hogy vannak ilyen törekvések Skandináviában, és most már Magyarországon is, ez egy nagyon jó dolog.
A vikingek és a magyarok között, ha már adódik a párhuzam, volt-e kapcsolat?
Igen, egy középkori kapcsolatot meg lehet említeni. Gyakorlatilag Géza fejedelem, illetve István király udvarában voltak ilyen varék származású testőrök, katonák, úgyhogy Magyarország területén elszórva, de fellelhetők ilyen viking leletek, vagy hát, hogyha ezt a kort vesszük persze, tehát skandináv leletek, és erről volt is egy remek kiállítás egyébként Debrecenben, ahol összegyűjtöttek egy csomó ilyen leletet, nem csak Magyarországról, hanem környező országokból is.
Gyönki Viktória történészt a Budafoki Magdolna udvar művészeti galéria és helytörténeti gyűjtemény muzeológusát hallották. Most Bozog Ferenc piarista szerzetes olvassa fel saját írását.
Bús és bősz magyar költők. Szomorúak vagy bőszek voltak a magyar jeles klasszikus költők akkor, amikor búsak voltak. Különös kérdés és máig hálás vita téma. Nem mindig olyan könnyű ebben minden esetben dűlőre jutnunk. Íme egy Petőfi idézet, amelyben nehéz eldönteni, hogy a közéleti vitát folytató kávéházi ifjak búsak vagy feldúltak voltak. A kávéházban még csak néhány fiatal ember volt, kik nagy búsan politizáltak. Részlet Petőfi Sándor 1848-as naplójából. Természetes, hogy számos közismert idézetet tudunk hozni a bús melléknév elsődleges jelentésére, azaz, amikor azt jelenti, hogy a bús személy, állat, természeti jelenség vagy egyéb bánatos, szomorú. Mi ördögért vagy úgy a búnak eredve? Petőfi Sándor, János Vitéz. Hallod-e a fülemülét? Fülemüle bús énekét? Petőfi Sándor, ereszkedik le a felhő. Cucor Gergely, Fogarasi János a Magyar Nyelv Szótára című munkájukban a szónak csupán közismert jelentését közlik, azaz bús, tehát bánatos, szomorú és ezek szinonímái. Meg kell jegyezni, hogy Vámbéri Ármin ezt a szűkített jelentést az említett nagy opusz megjelenésekor azonnal kifogásolta is, hiányolta a szó többi jelentését. A magyar nyelv nagyszótárát is segítségül hívom. Eme jeles és legújabb, 2021. július 16-án jelent meg a 8. kötete, szótárunk a bús melléknevünknek alapjelentései mellett megadja két ma már jószerivel feledésbe merült jelentését is. Eszerint egyfelül a bús szavunk a régmúltban jelentett borúsat és sötétet is, valamint elsősorban az irodalmi és főként lírai szövegekben bőszet, dühöset, indulatosat is. A török nyelvemlékek alapján semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy a bosszant ige nyelvünkben török jövevényszó, buszán. Az ótörök nyelvemlékek ismernek egy bus igét, amelyet Clauzon etimológiai szótára így értelmez, to be irritated. A magyar nyelv értelmező szótára ezzel a felvetéssel tömörebben, kisebb terjedelemben, csekélyebb példatárral, ám lényegileg szinkronban foglal állást. A magyar etimológiai szótár erre a problémakörre nem tér ki a bús szócikkében. A magyar nyelv történeti etimológiai szótára szerint viszont ez a megfejtési kísérlet, amely szerint a bús forrása a török bús, vagyis harag, avagy busú, haragos szó lehetett, nem meggyőző. Kápalló Margit fent említett török igékről szóló jeles tanulmánya szerint viszont igenis meggyőző. Mi egyebet tehetnék? Segítségül hívom további jeles klasszikus lírikusainkat. Arany János Pétere és Pálya a híres Fülemüle versben bírót búsít, azaz a perlekedő felek a bírót nem csak szomorítják, hanem inkább idegesítik, zaklatják. Abszurd madárfügy perlekedésükkel is bosszantják, nyaggatják is. Arany János példájánál maradva idézhetjük Toldi alakját is, aki Lacfi Endre nádorral és seregével való találkozása és nyilvános megszégyenítése után inkább indulatos, feldúlt, bár talán szomorúnak, elkeseredetnek, csalódottnak is mondható. Toldi meg nagybúsan hazafelé ballag, vaskos lábnyomától messzereng a parlag. Pázmány lovag egyértelműen indulatos, a bús szó mellett a haragos is szerepel az alábbi idézetben. Oda mene jó lovag, bús haragos Pázmán. A bús és haragos kifejezésnek azonos mondatban vagy szövegrészletben direkt egymás melletti használata nem ritka a magyar lírában. Ezen a ponton rögtön azt is meg kell jegyezni, hogy szintén a Toldiban láthatunk arra is példát, hogy Arany János a bús melléknevet az általunk jól ismert szomorú alapjelentésben is használja. A harmadik ének így kezdődik. Bezzeg nem búsultak ám az ősi házban, szintén eltörődtek az evés-ivásban. A negyedik énekben pedig ezt olvashatjuk. Nagyon elbúsul a Bence a beszéden, szánta kis gazdáját, hogy bújdosni mégyen. Arany Jánosnál maradva, a kismadár is inkább szomorú, mint indulatos a Rákócinében. Mirelt téged bús gilice madárka? Az esetleges tematizálás önkényességének ódiumát felvállalva három nagy témacsoportot különítettem el elsősorban, de nem kizárólag 18-19. Századi költőink verseiben, melyek esetében a bús melléknevünk indulatot, felbőszültséget, haragot fejez ki. A bús melléknév alapjelentését a költői szövegekben alapvetőnek tekintettem, ehhez ezért nem hoztam lírikusainktól sok idézetet. A témacsoportosítás részemről bevallottan esetleges. Emberek által megfogalmazott, vagy kifejezett szavak, vagy cselekvések, természeti jelenségek haragos mi volta, valamint felbőszült állatok haragja, indulati kitörései adják a három témacsoportot. Emberi indulatok, dühös, felindult lélek állapotok fogalmazódnak meg alábbi idézetekben, a bús melléknevünk alábbi alkalmazásaiban. Követvén haragod első bús hevét, Bacsányi János, tartóztatás. Káldor erős volt bús dühödésében. Vörösmarty Mihály, a két szomszédvár. Bús csatákat említ szintén Vörösmarty, a Szilágyi és Hajmásiban, de bús csatákról példának okáért Tompa Mihály is ír a Testvérek című versében. A további példák szédületes tömegét lehetne citálni. Bús mérgében, haragjában szeme sűrű szikrát hányt. Kisfaludy Sándor, Frangepán Erzsébet. Teste béburkolva őszi napködével, lelke bús haragnak sötét fellegével. Arany János, Toldi estéje. A bús férfiak megrázva láncokat, hasztalan forrátták titkos bosszújokat. Versegi Ferenc, a magyar múzsának háládatos öröme. Legismertebb példa természetesen a Kölcsei Ferenc himnuszából vett jeles idézet, mely irodalmi viták során elő is szokott kerülni. Nyögte Mátyás bús hadát, Bécsnek büszke vára. Ilyenkor a vitázó felek egyike másika, olykor talán azt is beveti az érvek közé, hogy Mátyás serege sötét volt, azaz itt a fekete sereg fekete színére is gondolhatott a költő. Horger Antal nevét mindenképpen említenem kell, hogy ne csak József Attila megbélyegző Tiszta szívvel című verse okán jusson eszébe a kedves olvasónak ez a kiváló tudós. Horger Antal egy 1902-es cikkében rámutat, hogy soraiban az említett Mátyás had bús mi volta, annyi, mint felbőszült, dühös. Horger Arany Jánosnak a már említett a Fülemilet versét szintén citálja. A bírót búsít idézeted szintúgy példaként hozza. Ezt írja továbbá. Miért is volt bús Mátyás hada, mikor elfoglalta Bécsnek büszkevárát, hiszen talán inkább örvendenie kellett volna fényes győzelmének. Pedig mai nyelvérzékünk szerint egészen jogosult volna ez a kérdés, mert a bús szó ma csak szomorút, bánatost jelent. Ezen a ponton kellő tisztelettel, de kénytelen vagyok vitába szállni Horger Antallal, hisz Horger konkrét kortársai közül is több idézetet találtam, melyek a 20. századiak és a bús szó haragos, dühös jelentését hordozzák. Lásd lentebb a másik két tematikus csoportban. Nehéz kérdés azonban, hogy a 20. századi költők a szónak ebben a jelentésében esetenként nem szándékosan arhaizáltak-e. Horger egy berzsenyi példát is közöl. Téged dicsőít a zenit és nadír, a szélvészek bús harca, az égi fény. Martinkó András irodalomtörténészt is foglalkoztatta Mátyás seregének bús jelzője. Izgalmas, értjük vagy félreértjük a költő szavát című kötetében foglalkozik a szóval. A bús szónak volt egy sötét, fekete jelentése, tehát itt a fekete sereg jelentésében is szerepelhet. Itt Martinkó András vélhetően Zlinszky Aladár Szemelvények a Magyar Nemzeti Líra Köréből című gyűjteményére utal, mely műre egyéb iránt röviden és annak a fekete seregre vonatkozó felvetését határozottan elvetve Horger is hivatkozik. A szerző korábbi, a Magyar Rádió Társalgó című sorozatában elhangzott Közismert versek nyelvi magyarázata című sorozatát publikálta, ebben az inkább népszerűsítésre, mint az irodalomtudós közgondolkodás számára összeállított kötetében. Mátyás király felbőszült seregének említése mellett a bús kifejezést Kölcsei Ferenc egyéb versében is említi hasonló jelentéstartalommal. Például harcol ő, de bús harcában kebles arca sebesül. Vérmenyegző. A 18-tól 20. századig terjedő magyar irodalmi művekben gyakran kerül elő a bús melléknévnek a vad, heves, bősz jelentése. Második választott témacsoportom esetében a természeti jelenségekre vonatkoztatva is. Példák a megvadult természetre vonatkozóan. Ah, menj dörög, bús ég! Bessenyei György, Ágis tragédiája. Forra világ, bús tengere, ó magyar! Berzsenyi Dániel, A magyarokhoz. A himnusz kapcsán már idézett Kölcsey Ferenc a Vész című versében a bús melléknevet többször is említi, valahányszor a szónak haragos, vad, heves jelentésében. Bús viharkél, duzzad a hab, fennzajong bús tenger árja. Tompa Mihály szintén bús vihart említ a Napraforgók című versében. Amint Horger megjegyzése okán már említettem, 20. századi példákat is bőséggel citálhatunk. Zsida Jenő 1938-ban írott, szépen daktilikusan lüktető verséből idézek. Szembe haladni a széllel, ázni, ha bús zivatar vág. Őszintén megdicsérjük az egész világot. Tóth Árpád az Ott kinn a télnek bús haragja című versének már a címében is egyértelműen bősz, indulatos és véletlenül sem szomorú haragot ábrázol. Ott kint a télnek bús haragja, fagyosan zordul, dúlva dúl. Somjó Zoltán a Bús Kovács című versének kovácsa is inkább vad, mint bánatos. Még áll a harc, még áll a vad, kegyetlen, bús küzdelem, de lelkünk már szelíd, írja Juhász Gyula a prológusban. Megvadult, felbőszült állatok esetében egyebek közt az alábbi példák kínálják magukat. Bús bika módjára, Földi János. A költő által ábrázolt bika nyilván felbőszült, és nem mél a bús. Arany Jánosnál a Toldi szerelmének 6. énekében a bús bika töri a nádat a réten. A seszláverekkel úgy megütközött, mint a bús oroszlány a többi vadak között. Gvadányi József. Itt sem az oroszlán bánatával, depressziójával, hanem inkább harcias hevességével szembesülhetünk. Kosztolányi Dezső talán csaholó vadkutyákra gondol, amikor külvárosi bús ebeket említ az Én feleségem jó és drága, drága című versében. De ki tudja, mire gondolt a költő? Gondolta a fene. Lehet, hogy csupán mélabúsak voltak a külváros négy lábúi. De vajon egy bánatos, lemondó kutya tud-e, szokott-e hevesen, vérszomjasan csaholni? Ady Endre közismert a Grófi Szérűn című versében lompos bús kutya csahol. A kutya ugatásra a vers szerint koldus rossz álmú zsellér ébred. Itt is inkább vad, mint búskomor kutyákra asszociálhat a nyájas olvasó. Heves, csahos kutyák ugatására inkább felébred a zsellér, főként ha rossz álmú. Ismerjük szitokszóként is a bús melléknevünket, ez ráadásul ki sem ment a köznapi nyelvhasználatból, sőt, él és virul. A szitkozódásra indulatos menjetek a búsba, menjetek a bús francba. Még egyik se hozta ki annyira a sodrából, hogy káromkodni kezdjen, és elküldje őket a bús fenébe. Galgóczi Erzsébet, Közel a kés. Durvább mai közhasználatú példák is eszünkbe juthatnak, de ezeket most nem idézzük.
Bús és bősz magyar költők saját eszéjét Bozók Ferenc piarista olvasta fel. Ezzel már a összeállításunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikus Fehér József, valamint a magam nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat szombaton 22:05-től megismételjük.